Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A második korintusi levél 5. részéből olvasok néhány verset. Mint hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét, Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egy kifejezés nem szerepel a felolvasott igerészben direkt, de mégis látás módon, mögöttes módon ott van. Mert hogy kivel kell megbékülnünk? Hát azzal, aki haragszik ránk, vagy akire haragszunk. És bármennyire is nagy volt a kísértésem, hogy abban az irányba induljak el, hogy mi hányfajta módon tudunk nagyon oktalanul haragudni Istenre, mégis most induljunk el a másik irányból, abból az irányból, hogy ami egyébként a Szentírás egészében ott van, jelen van, és üzenetként jelen van, hogy az embernek valamilyen módon meg kell békülnie a ráharagvó Istennel. Nekünk így 21. századi embereknek kicsit úgy bántja a fülünket ez a kifejezés, hogy Isten haragszik. Szívesebben hallunk arról, hogy Isten szeret, hogy Isten elfogad, hogy Isten áldó és adományozó Isten, és tényleg az. De a Szentírás összességében mégis beszél az Isten haragjáról. Amikor Pál megfogalmazza ezt a levelet, akkor az emberek természetes módon tudták ezt még érteni. Mert hogy amikor a természeti katasztrófákat éltek át, ugye a Római Birodalomban vagyunk, a földközi tenger körül, amikor hajótörés szenvedtek, netán cunamit éltek át, mert ugye azt mondják, hogy ilyenek is voltak régebben, vagy háborúk, törzsi viszályokba keveredtek, vagy egyéni tragédiák érték őket, akkor természetes módon megképzett előttük, hogy vajon mivel vívtuk ki az Isten haragját. És ez minden, akármilyen vallási módon, akármilyen vallásban is éltek az emberek, ez a gondolat ott volt, hogy azért történnek ezek a dolgok, mert Isten haragszik. Mi azonban ma már tudjuk, hogy a cunamit a tenger mélyén lévő földrengés okozza, hogy a háborúk nagyon sokszor gazdasági és politikai érdekekből, emberi gazdasági és politikai érdekekből történnek, és hogy az egyéni tragédiák mögött sem feltétlenül, ami ilyen vagy olyan magatartásunk, vagy Isten haragja van. Tegyük a szívünkre a kezünket, mi 21. századi emberek nem, vagy nagyon ritka esetben félünk Isten haragjától. Lehet, hogy van olyan közöttünk, akinek a hitben való elindulását ez motiválta, de azt gondolom, hogy nagyon kevesen. Vannak ma már olyanok, 100 évvel ezelőtt, vagy 100-200 évvel ezelőtt még emberek megtértek erre az érzésre, hogy Isten haragszik. Nekünk már nem tudunk közel jönni hozzánk ez a gondolat. Mi nem félünk Isten haragjától. Ezzel ellentétben szorongunk, de tisztességesen. Szorongunk az öregségtől, a magánytól, a szegénységtől, a kilátástalanságtól. Ha az ember őszinte, akkor azt tudja mondani, hogy számtalan módon szorong. Nem az Isten haragjától, de egy csomó mindentől igenis, hogy szorongunk. Én nem arra szeretném felépíteni az ige hirdetésemet, hogy régen jobb volt. A bűn az, és az Istennel való szembefordulás, az az emberi történelem folyamán mindig jelen volt. De azért nézzünk szembe azzal, hogy miközben számos módon előrelépett az emberiség, például az emberi jogok elismerése, például ahogy a nőkhöz vagy a gyerekekhez viszonyulunk, mégis vannak dolgok, amiket úgy alapjaiban elveszítettünk. Például elveszítettük az arányérzékünket. tekintetben, hogy ki Isten, és ki vagyok én. A sokfajta bejegyzést, Facebook bejegyzést, meg internetes blogot olvasok, és ha nem is kifejezetten ezzel a kifejezéssel, de nagyon sokszor az az érzésem, hogy úgy tekintünk Istenre, elnézést a kifejezésre, mintha haverom lenne. Mintha egy szolgáltató lenne, aki megáld, megvigasztal, körülvesz, körülölel. Elveszítettük az arányérzékünket. Mert Isten valóban a barátunk Krisztusban. Mert Isten valóban az atyánk. De nekünk fogalmunk nincs arról, hogy mekkora a távolság az Isten és az ember között. És elveszítettük az egymásra utaltság érzését is. Nemrégében szintén egy blogbejegyzésben olvastam, és nagyon megkapott ez a gondolat, hogy vajon valaha gondoltunk-e arra, hogy az a paradicsom, amit megeszünk, ott valaki megművelte a földet. Valaki előállította a palántát, erre most ne is, a paradicsom palántát. Valaki megárulta azt a paradicsom palántát. Elültették, öntözték, gondozták, leszették, ládába rakták, piacra vitték. Hány ember dolgozott azért, hogy én paradicsomot ehessek? És most nem akarom a végletekig fokozni, de ha megnéznénk a rajtunk lévő ruhának a márkajelzését, akkor lehet, hogy egy koreai rabszolgamunkát végző ember, vagy egy kínai rabszolgamunkát végző ember munkája van benne, aztán hajóra rakták, és mondjuk egy hamburgi nagy kikötőben lerakták, és szétszórták az európai piacokra, és mi lehet, hogy utányosan jutottunk hozzá. De emberi munkák sorozata van a mögött, hogy mi nagyon szépen, jól öltözötten most itt lehetünk. És ezek nagyon egyszerű példák arra, hogy milyen mérhetetlenül rá vagyunk utalva a másikra. Hogy ma itt vagyunk. Ahhoz kellett egy buszsofőr, vagy egy valaki, aki az autót vezette. És sorolhatnám. Elveszítettük az arányérzékünket, az egymásra utaltság érzését, és egy kicsit később hadd magyarázzam ezt meg, elveszítettük a ritmus érzékünket is. Az életünknek ma már nincs ritmusa. Olyan össze-vissza élünk, hogy az elképesztő. Elveszítettük a taktust. Térjünk vissza a kérdésre, hogy haragszik-e Isten? Ha meg kell vele békülnünk, haragszuk-e Isten, és ha igen, akkor hogyan béküljünk meg vele? A számukra természetes, hogy az emberi létezésnek van egy biológiai törvényszerűsége. Hányan érezzük, hogy megszületünk, aztán egy darabig fölfelejével az életünk, aztán elkezdünk kopni, aztán már nagyon elkoptunk. Van egy biológiai létezésünk, és ennek vannak törvényszerűségei. Vannak fizikai törvényszerűségek, amiket a gyerekkori szocializációnkban megtanultunk, és hát van, aki ebből aztán az iskolában még többet is tanul, hogy én Józsit mindig csodálom, hogy az elektromosság törvényeivel milyen mértékben tisztában van, és tudom, hogyha baj van a kocsimmal, vagy valamilyen elektromos kütyűvel, akkor csak hozzá kell fordulni. Én ezt nem tudom, de azt tudom, hogy a fizikai világnak is megvannak a maga törvényszerűségei. És eszünk ágában nincs ezt nem tiszteletbe tartani. Mit is veszítettünk el? Annak a nagyon mély tudását még, hogy most így mondom, hogy a teremtett világ lelki szövetének is megvannak a maga törvényszerűségei. Megvan annak az erkölcsi törvényszerűsége, ahogy bánhatunk magunkkal, a testünkkel és a lelkünkkel. ahogy bánhatunk, ahogy viszonyulhatunk a másikhoz, amit megtehetünk a másikkal, és amit nem tehetünk meg a másikkal. Ahogy kapcsolódhatunk az örökkévaló Istenhez, és ahogy nem tudunk kapcsolódni az örökkévaló Istenhez. A teremtett világnak van egy erkölcsi szövete. Ritkán beszélünk a bűnről, mert legalábbis köreinkben pontosan tudjuk, hogy sokszor átéltük, hogy úgy beszéltek nekünk a bűnről, hogy megszűrték a szúnyogot, de átment a teve. És ettől az ember elbizonytalanodott abba, hogy hogy is lehet beszélni a bűnről. A testvérek, a bűn valóság. És a bűn az, amikor megsértem a teremtett világ etikai szövetét valamilyen módon. És milyen megsérült ez a szövet? Könnyű azt belátni, és bocsánat, nagyon olcsó példa lesz tőlem, hogy ma, ezen a nyáron nagyon átéltük, hogy van klímaváltozás. Nemrég olvastam egy cikket, hogy a grönlandiaknál már van Grönlandon, a grönlandi lakosság körében már van klímaszorongás. Mert pontosan tudják, hogy ők, akik ott élnek a jégmezőkön, úgy zsigerből tapasztalják, hogy már nem tudunk úgy vadászni, nem tudunk úgy élni, nem olyan a természeti ritmusunk, előbb-utóbb el kell hagynunk ezt a környezetet, vagy olyan mértékben kell megváltoztatni az életformánkat, ahogy nem vagyunk rá felkészülve. És mérték, csináltak egy ilyen kutatást a mentális állapotukról a grönlandi lakóknak, és azt mondták, hogy igen, megjelent a klímaszorongás közöttük, jelentem alásan pár év, és itt is meg fog jelenni. Csak egy kicsi hasonlat az, hogy amikor az ember a Istennek a teremtettségnek a biológiai szövetét megsérti, milyen következményei vannak? Testvérek, miért gondoljuk azt, hogy amikor az életünk lelki szövetét megsértjük, akkor annak nem lesznek ugyanilyen következményei? Honnan is, mi is ez a lelki szövet? Az agyugan megfogalmazza a 10 parancsolat. Hogyan élj? Hogyan tarts kapcsolatot Istennel? Milyen legyen az életed ritmusa? 6 napon át munkálkodjál, a 7. napon pedig pihenj meg. És milyen lehet a másik? Milyen legyen a másik emberhez való viszonyom? És az önmagamhoz való viszonyom. Hogyan tiszteljem önmagam, és hogyan tiszteljem a másikat? Ez még részletesebben ott van, és még finomabb módon kifejtve ott van Jézusnak hegyi beszédében. És erről beszél Pál apostol leveleinek etikai részei. Ahogy bánunk magunkkal, a másikkal, a világgal, az annak nagyon komolyan megvannak a következményei. Megint csak egy cikkre hadd utaljak, amit a napokban olvastam, egészen megdöbbentett. Az kutatók azt állítják, hogy a hazugság egy agyi öngyilkosság. Az agyunk pontosan tudja, amikor, legalábbis ez eleinte még tudja, hogy mikor hazudunk. Aztán a hazugsághoz hozzá lehet úgy szokni, hogy már nem tudjuk, hogy mitől hazudunk, de az agyunk nem úgy lett megteremtve, hogy nem a hazugságra lett megteremtve. És egyszerűen kialakul egy mechanizmus, amivel pusztítjuk saját magunkat, persze pusztítjuk a kapcsolatrendszerünket is. Ma reggel, eddig is ott volt a teljes flakonomon, csak nem láttam, a laktózmentes tejem flakonján egy címkére lettem figyelmes, így hangzik, hogy élj teljes életet könnyedén. És ugye akkor már nagyon készültem a mai igehirdetésre, és arra gondoltam, hogy na, ez az, ami nem megy. Teljes életét könnyedén, és most ebben az összefüggésben hadd mondjam, hogy úgy élni, hogy ezt az etikai szövetet ne sértsem, vagy minél kevésbé sértsem, az nem megy így. Az nem megy könnyedén. Amikor a létezés etikai szövete megsérül, azt mindnyájan érzékeljük, így vagy úgy. Lehet, hogy nem bűnnek nevezzük. Tegnap István beszélt arról, hogy a döntései előtt mindig úgy figyel befele. És hogy van, amikor van egy rossz érzés, nem tudja megmagyarázni, de van egy rossz érzés, és akkor nem megy arra. De meghoz egy döntést, és érzi, hogy ott rendben vannak dolgok. Tulajdonképpen erről beszélek. Hányszor van úgy, testvérek, hogy azt érezzük, hogy valami nem stimmel? Kimondtam egy mondatot, és serceg. És de jó, ha érezzük, hogy serceg. Csináltam, vagy nem csináltam valamit, és rossz érzésem lett. De megyünk tovább. Jön a következő feladat. Csináljuk az életet. És közben valami sérül. Közben valami elvész. És persze imádkozunk, esetleg itt vagyunk az Isten tiszteleten, még adakozunk is, szociálisan érzékenyek vagyunk. Csak valami nincs rendben. Mikor gondoltuk utoljára végig, hogy hogy is élünk? Rendben van-e az örökkévaló Istennel és a másikkal való kapcsolatom? Régen azt, amikor az ember azt érzékelte, hogy a létezés szövete, etikai szövete felborult, az emberek így fogalmazták meg, hogy Isten haragszik. Mi nem tudjuk így megfogalmazni, vagy keresünkhöz áll közel ez a megfogalmazás. És régen azt érezték az emberek, hogy Isten ítélete alatt vannak. És testvérek, fogalmazhatjuk akárhogy, de mi mindnyájan annak az ítélete alatt vagyunk, mindnyájan annak az ítélete alatt vagyunk, hogy ahol megsértettük ezt a szövetet, annak a következményeit, így vagy úgy, előbb vagy utóbb, utolérnek minket. Én döbbenten tapasztalom, tetszettek már tőlem ezt a mondatot hallani, hogy az életem első felében elkövettem azokat a bűnöket, amiket az életem második felében mások követnek el ellenem. A következményekkel találkozom. És még örülhetek, hogy legalább értem, hogy miről is van itt most szó. Idős otthonban is dolgoztam egy ideig, és láttam, hogy milyen rettenetes, amikor az ember már nem is érti. Mert elveszítette az érzékét arra nézve, hogy megkérdezze, hogy mi is történik most velem? Minek a következményeit aratom jó vagy rossz értelemben? De a Szentírás arról beszél, hogy mindnyájan Isten ítélete alatt vagyunk, mondja ezt a biblikus nyelven, én most hadd fogalmazzam így, hogy mindnyájan felfüggesztett ítélet alatt állunk. Lehet, hogy egy kicsit már utolértek bennünket a következmények, de mindnyájan felfüggesztett ítélet alatt vagyunk. Hogyan lehet megbékülni Istennel? És egyáltalán meg lehet-e békülni vele? Na, a klasszikus teológiai nyelven ezt bűnbánatnak és megtérésnek hívják. Nemrégiben beszélgettem valakivel, aki tényleg egy nagyon átadott életű ember, csak éppen felnőtt fejjel tért meg, és amikor azt mondtam valakivel kapcsolatban neki, hogy hát nézd, nincs más megoldás, mint hogy bűnbánatra jusson, akkor azt mondta, hogy jaj, de rossz ez a kifejezés. És én is megdöbbentem, elég régen használtam. Nevezhetjük ezt akár, ez a klasszikus kegyességi nyelven bűnbánat. Nevezhetjük ezt akárhogy. Belátásnak. Józanodásnak. Akárminek nevezhetjük. De akkor tudok megbékülni Istennel, hogyha visszaállok ebbe a rendbe. A visszaállok Isten, és így mondom, erkölcsi rendjében. Ha kialakul az az érzékenységem, hogy valami nincs rendben, és lehet, hogy nem követünk el cégéres dolgokat, és nem mi vagyunk azok, akiket majd bíróság elé fognak állítani. De az ember, ha érzékeny, akkor pontosan tudja, hogy milyen mulasztásokat követett el. Hol füllentett és miért füllentett? Hol csalt? hol nem volt tisztességes anyagi ügyekbe, hol volt hűtlen a másikhoz, hol repett meg az élete szövete. És amikor Pálit kérlel, akkor azt mondja, hogy Krisztusért kérlek, béküljetek meg az Istennel, mert meg lehet vele békülni. Egyébként ez a megbékélés szó itt az eredeti görögben kiengesztelődést jelent, csak ez nekünk még idegenebb, hogy hogyan lehet bárkivel is kiengesztelődni. Így. Miért állunk felfüggesztett ítélet alatt? Mert Isten a világtörténelembe belehelyezte Krisztus keresztjét és feltámadását, amiben világosan meglátszik az emberi bűn természete, hogy semmi nem történik, csak politikai vezetőknek ez állt az érdekében, egy tanítvány elárulta, túl kényes volt ez a Jézus történet, és egy igazat keresztre feszítettek, az Isten fiát keresztre feszítették. Jézus keresztjében meglátszik a bűn valódi természete. Meglátszik az etikai szövet rombolásának valódi természete, és ne hazudjunk, az mindig halálos. Így vagy úgy mindig halálos. De Jézus Krisztus feltámadásában meglátszik az Isten újjáteremtő, gyógyító, újat adó hatalma is. Ez az evangélium. És amikor Pál azt mondja, hogy Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, akkor ezt mondja, hogy ebben a felfüggesztett ítéletben állj meg, először vagy újra. 30 évvel ezelőtt még vitatkoztam Luthernek azon a mondatával, hogy minden nap meg kell térni. Mert én akkor azt gondoltam, hogy egyszer úgy igazán. És persze mindenkinek azt ajánlom, hogy egyszer úgy igazán. De azóta tudom, hogy sokszor, hogy úgy az életünk végéig lesz mivel. Ha elkezdjük ezt a megtérést, akár ma először, vagy ma újra, akkor rájövünk idővel, hogy ez a szövet pókháló finom. Hogy olyan dolgokra is érzékenységünk lesz, amit azelőtt nem is érzékeltünk. Haragszik az Isten? Nem. Mert Krisztusban megbékélt a világgal. Krisztusban megmutatta, hogy ki ő. Nekünk van dolgunk azzal, hogy lépéseket tegyünk felé. A feladatom az is lett volna, hogy békesség, Istennel békesség önmagammal erről beszéljek, de az én látásom szerint mélyen összefügg a kettő. Akkor van békességem, ott a legbéke legbelül. Ha mélyen megbékéltem, ilyen értelemben mélyen megbékéltem Istennel. Ha újra és újra kész vagyok a biológiai, fizikai és erkölcsi létemet az ő szabályrendszeréhez, az ő törvényeihez igazítani. Hát ebben áldjon meg bennünket az örökkévaló Isten.